Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
De benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok. Sok szó esik az egyház ügyes-bajos dolgairól, a szolgálatokról, az épületekről, az intézményekről, de magáról, arról az emberről, aki ezeket a szolgálatokat végzi, kevés. Egy olyan gyülekezetbe látogatunk el, ahol a lelkész nem csak kimondta, hogy elfáradt, hanem valóban el is ment egy úgynevezett szombat fél évre pihenni. Ferenczi Zoltán hetény egyházi lelkészt és munkatársait hallhatják, majd név szerint Darányi Krisztinát, Tóth Kása Saroltát, dr. Schlég Anna Máriát, Oravec Anettet, Kis Ilonát, Telekesné Pető Szilviát. Először Ferenczi Zoltán beszél arról, milyen érzésekkel jött újra szabadsága után a gyülekezetbe.
Fantasztikus helytállása volt a gyülekezetnek. Nem kellett nekem ott a háttérben koslatnom, hogy éppen mit csinálnak. Én tényleg szabadságon lehettem, alkotói szabadságon. Fantasztikus élmény volt látni azt, ahogyan ebben a fél évben, egy néhány hónap alatt az a minőségi változás bekövetkezett a munkatársi körben. A tekintélytől szempontokat, irányokat váró csoportból egy nagykorú, felelős, önálló csapat lett, rendszer szinten, szervezeti szinten is, és tényleg egy olyan munkatársi körrel dolgozhatom ma már együtt, akik lelkész nélkül is képesek lennének minden szolgálatot megfelelő színvonalon ellátni.
Mit jelent az, hogy szombat fél év?
Szombat fél év az azt jelenti, hogy egy lelkipásztor 6 hónapon keresztül szabadságon van, tanulmányi szabadságon. Én most éppen egy könyvet kezdtem elírni, és tényleg hihetetlenül fontos, hogy az ember ezt az állandó, nagyon nagy terhet, amit a szolgálat révén magára vesz, ez bizony le tudja tenni.
Miért olyan nagy ez a teher? Ezt azt hiszem nagyon sok ember nem érti.
Szokták mondani, hogy a lelkész 6 napon át láthatatlan, 7-en érthetetlen. A mi szerepeinkben hihetetlen sok a szerepkonfliktus. Nekem egy időben, egy helyen, egy személyben 2 vagy több olyan szerepet kell vállalnom, ami egymással ütközik. Én például egy egyházközségben lelkészként egyszerre vagyok jogilag egy személyi felelős és a presbitérium alkalmazottja. Egyszerre vagyok lelki gondozó és az egyház fegyelmet képviselő ember. Egyszerre vagyok mondjuk ifjúsági biblióra vezető és édesapa. Egyszerre vagyok mondjuk ige hirdető a gyülekezetben és a feleségem férje. És sorolhatnám szinte a végtelenség a sort, amik igazából össze nem egyeztethető szereppárosítások állandó dilemmát jelent, hogy mikor melyiknek van elsőbsége. Akik sok szereppel dolgoznak, a gyülekezet számára is néha egy picit nehezen értelmezhető. Az egyik pillanatban jó fej, a másik pillanatban szigorú, az egyik pillanatban határozott, a másik pillanatban bizonytalan, és aki ezt nem látja rendszerben, annak bizonytalanságot okoz. Tehát ilyen értelemben az a lelkész, akinek csak egy szerepe van, hogy mindig határozott, vagy mindig bizonytalan, sokkal könnyebben kiszámítható. És ez azért megterhelő.
A szerepek miatt szükséges néha kivonulni.
A szerepek miatt is én azt gondolom, hogy néha, ha szabad ilyen direkten fogalmazni, elég inkorrekt az a struktúra, amiben élünk. Tehát a lelkipásztornak nincsen munkaideje. A nap 24 órájában vagyok lelkész, de hát, hogyha valaki ezt elmondaná egy szakembernek, az azonnal gyógykezelésre kezdeni. A munkaalkoholizmusnak egy olyan szintje, amit azonnal változtatni kell, mert ez nagyon veszélyes. Nem lehet a nap 24 órájában lelkésznek lenni, vagy szörnyű lenne annak a gyereknek fölnőni, akinek az édesapja 24 órájában lelkész, tehát rengeteg megbetegítő helyzetet élünk át, és hát valljuk meg, néha csinálunk is, és ezeknek az újraértelmezése, kézben tartása, korrigálása bizony nem lehetséges akkor, amikor az ember tényleg nagyon-nagyon erőltetett folyamatokban van benne. Egy lelkész, aki szeretne megfelelni a hivatásának és a küldetésének egyszerre, az egyik pillanatban gyászolókkal együtt szomorkodik, a másik pillanatban esküvőre készülő emberekkel együtt örül, utána rögtön esik egy harmadik szobába, ahol hihetetlen durva konfliktusokat kezel, majd lelki gondoz, ezek után fél órát elmélyülten készül, utána megy gitározni a fiatalokkal, és a végén talán még a gyerekével is leül. Tehát olyan hirtelen váltások vannak a szerepeinkben és az életünkben, a szolgálatunkban, amit nagyon nehéz azért sérülések nélkül megúszni.
Ez a szombat fél év gyakorlatilag Nyugat-Európában már van, ahol szinte kötelező.
Sőt, a pedagógusok társadalmában és Egyesült Államokban is tudom, hogy pedagógusok egy évre mehetnek el, de igen, Nyugat-Európában és sok országban, a humán szférában azért ez gyakorlat. Ez egy óriási dolog, hogy ez az egyházunkban lehetőség, és nagyon fontosnak tartom, merjük felhatalmazni a presbitériumot, a munkatársainkat, azokat, akik élőhitben a biblikus értékek mellett akarnak kiállni, hogy tudjanak szolgálni. Magam példáján éltem meg, hogy bizony néha én vagyok, voltam a gátja annak, hogy valaki nem tudott szolgálni, mert annyira szerettem volna azt csinálni. Muszáj elengedni, mert nem az a dolgunk, hogy mi csináljunk meg mindent, hanem az a dolgunk, hogy látást adjunk, az igét hirdessük, ha azt mi tudjuk a legjobban a gyülekezetben, és ha nem mi tudjuk, akkor tudjunk félreállni, hogy mást is engedjünk. És szerintem nem lelkészi munka a fűnyírás, a templomépítés, a kerítésfestés és egyebek. Nagyon jó, ha ezt a lelkész aranyosan megcsinálja, de ez már az önkéntes munkájából, a szabad idejéből tartom elképzelhetőnek. Ha előhívom az embereket az elefántcsont tornyaik, vagy a védőbástyáik fala mögül, akkor az egyfajta kiszolgáltatott helyzetet teremt, de nem lehet máshogy oda menni az Istenen, és nekem is elő kell jönnöm. Ha valaki csendes jámbor ember, akkor is azt a nagyon arhaikus, mély kivetítést, amit az ember a gurujától, vagy a nem tudom kitől vár, azt rám vetíti. És ez egy nagyon hosszú, nehéz munka, és nagyon komoly, mély önismeretet és emberismeretet igény, hogy lehet ezeket a szerepeket nem felvenni. Nem felvenni a tökéletes ember szerepét, nem felvenni a mindent megmondó ember szerepét, a lábtörlő szerepét.
Azáltal, hogy több munkatárs van, ez önmagában hogy oldja, sokkal több a konfliktus?
A megváltozott lelkipásztor szerep, illetve minden változtatás, akár jó, akár rossz, az bizonytalanságot hoz. És ez a bizonytalanság önmagában konfliktus. Tehát ha mindent úgy csinálnánk, ahogyan szokás, akkor a nagyon sok eredeti, hihetetlen hangsúlyos értékünket veszítenénk el. Ezt az utat megpróbáljuk végigjárni, és ez nagyon nehéz út. Vannak, amik teljesen normális konfliktusok, hogy nézzük meg, hogy jó úton megyünk-e, és vannak olyan konfliktusok, amelyek nagyon nehezen megfogalmazhatók, hanem érzelmi bevonódások, régi történeteinknek az újraélése, és ezeknek a kivetítése egy adott gyülekezeti helyzetre, és ezekkel is kell mit kezdenünk. Az a szerep, amit tőlem általában a társadalom elvár, hogy én a gyülekezet középpontjává váljak, ez nem egyeztethető össze sem a református hagyományainkkal, sem a szentírás gondolatkörével, sem azzal a küldetéssel, ami rám vagy a gyülekezetünkre van bízva. De ezekkel is dolgoznunk kell. Rendkívül beteg a társadalmunk, rendkívül sok megterhelt élettel találkozunk. Azokban a gyülekezetekben, ahol a lelki gondozásra picit nagyobb hangsúlyt fektetnek, oda még inkább szívesen érkeznek azok az emberek, akik a terheiket hozzák, és ezzel nincsen semmi baj, csak ha egy gyülekezet ezen az úton elindul, arra nagyon tudatosan kell fölkészülnie, hogy ezekkel a szerepzavarokkal, konfliktusokkal találkoznunk kell.
Mentem takarítani, általában dekorációt is én rendezem, szombaton elmegyek, és akkor a templomot egy másfél óra takarítani, meg rendbe tenni. És akkor csinálok egy gyönyörű virágcsokrot, amit megnézek hátulról is, oldalról is, hogy ne takarja el a lelkész. És akkor jött valaki, ugye fogta, és abba a elkészített virágcsokorba beletűzött így egy, mit tudom én, 70 centis ilyen csokrot kész. És akkor én fogtam, és kivettem, és vittem onnan. És mire elmentem, megfordultam, vissza volt téve a csokor. És akkor én nem álltam meg szó nélkül, azt mondtam, hogy azt én elveszem onnan, jövő szombaton meghívom takarítani, és akkor hozhatja a csokrát.
Hogy lehet egy ilyen konfliktus, hogy lehet egy ilyet jól megoldani?
Egy dolognak ne három ember legyen a felelőse, mert ott mindig ütközések lesznek, hanem ez valóban tisztázott legyen, hogy ki mit csinál. Természetesen, aki vállal valamit, azért a felelősséget is vállalja.
A konfliktusok azok mindennapjaink része, tehát ettől azért annyira nagyon megijedni nem kell, csak esetleg az hozhat kis ijedelmet, hogy mint gyülekezet, egy kicsit más, mint otthon vagy a munkahelyen, ahol a mindennapjainkat éljük, itt azért kevesebbet találkozunk.
Meg az ember azt hiszi, hogy hát ugye szentek gyülekezete, ott sosincs probléma, nem?
Inkább lenyeljük kiküldjük, vagy elodázzuk, vagy mismásoljuk a konfliktust, tehát ezért jó, hogy tudjuk, hogy milyenek a szerepeink, mert akkor tudjuk tisztázni és helyre tenni a dolgokat.
Van egy mítosz az emberekben, hogy az egyházban nincs konfliktus, és hogyha van, akkor az már nem is jó. Hogyha viszont ezt tudatosítjuk magunkban, és ezt tanuljuk, hogy a konfliktusok igenis jók, előbbre vihetnek bennünket, akkor szerintem az egy nagy segítség gyülekezet tagjainak.
Vannak olyanok, akik nem szeretnek se szolgálatot vállalni, tehát ők a felelősséget nem vállalják, de kritizálni szeretnek. Az ilyenekkel is azért elbeszélgetünk.
Milyen volt ez a fél év?
Én nekem az volt az érzésem, hogy mindenki összekapta magát még jobban.
Tehát magyarul aktívabbá tette még a gyülekezetet.
Igen, még aktívabbá tette. Tehát nem volt olyan, hogy nem csinálom, vagy nem akarom, vagy nincs időm. Tehát mindenki maximálisan oda tette magát. Viszont nagyon jó volt látni a különbséget lelkészek és lelkészek között, és hát elég kritikusak vagyunk, mert azért kibeszéltük idézőjelbe.
Volt miről beszélni?
Volt, abszolút, és hogyha valamivel nem értettünk egyet, esetleg megbeszéltük, hogy az ige szerint azért itt vagy ott nem úgy gondoljuk.
Hároman vettük át igazából a lelkésznek a szerepeit, így próbáltuk három presbiter között, munkatárs között felosztani azt, amit eddig a lelkipásztor csinált. Több gyülekezeti programunk is volt ebben a fél évben, gyerektáborok, pünköst hétfői családi nap, református nap. Volt egy országos konferenciánk áprilisban, a koordináció feladatát egy-egy munkatársunk vállalta.
Nagyon tudatosan készültünk erre a fél évre, ezt megpróbáltuk összegyűjteni, hogy a lelkésznek milyen szerepei vannak, mik azok, amik átvehetők tőle, mi az, amit nem lehet átvenni, és akkor ugye ezt oldottuk meg úgy, hogy minden vasárnap más lelkész prédikált.
Mi volt a személyes feladata?
Az egyes programok koordinálása, és ebben kerestem magamnak segítőket.
A hétközi alkalmakra sem kértünk lelkész segítséget, hanem közösen készülve, vagy egy-egy valaki magára vállalta annak az igei alkalomnak a témáját.
És ez jól működött?
Igen, jól működött. Az volt az érdekes, hogy elfogadták ezt a gyülekezet tagjaimat, látnak minket egyébként az év többi részében is, hiszen az Isten tiszteletet is nem csak a lelkész vezeti ezt elejétől a végéig, hanem liturgus szolgál. Ez azt jelenti, hogy lelkipásztor az ige hirdetés és az imádságot végzi, az összes többit pedig a liturgus, illetve a lekcióolvasó.
Meg külön hirdető. Tehát a hirdetéseket is más mondja.
Azért sem volt furcsa ez a gyülekezet számára, mert ez nem most kezdődött ez a folyamat. Tehát nem csak ebben a fél évben volt az, hogy ezeket a szolgálatokat nem a lelkész végzi, hanem a munkatársak, hanem ez korábban is így volt már.
Nagyon pozitív visszajelzések voltak, hogy akik felkészültek, ők milyen sokat tanultak ebből.
És milyen volt, hogy visszajött így utólag?
Mi nagyon vártuk, mert nagyon magas színvonalúak az ige hirdetéseik. Ez nekünk hiányzott fél év alatt.
A lelkésznek a látása hiányzott. Más aspektusból tud bizonyos dolgokat megítélni, mint mi. És ez a fajta látás nagyon hiányzott, és az, hogy ezzel a látással nagyon sok folyamatot egybe lehet gyűjteni, illetve előrevinni, ez hiányzott így a fél év alatt. Azt működtetni tudtunk, ami addig is működött, de előre menni, azt nem.
Tehát a fejlődés irányát a tűz.
Észrevettem, hogy fizikailag is jót tett neki, mert látszottak a fáradtság jelei, tehát sokkal nyugodtabb szerintem, mint ha kicserélődött volna. Tényleg jót tett a fél év neki.
És amikor bejelentette annak idején, hogy el fog menni, nem volt furcsa?
Riadalom volt első pillanatra. Akkor kezdett ez csillapodni, amikor a szolnoki munkatársi hétvégét végigcsináltuk azt a három napot, és kezdtük azt látni, hogy talán megbirkózunk ezzel a helyzettel, mert kellően fölvérteződtünk erre az időszakra.
Nem tudtuk, hogy mire készülünk, tehát annyira új volt ez a helyzet. Az egyházban máshol alig hallunk erről, hogy valaki szombatfél évre megy. Ilyen szempontból még tanácsot sem tudtunk kérni, és ez az újszerűség volt az, ami szerintem ilyen riadalmat váltott ki belőlünk.
Jézus légy ezerszer áldott, mert kereszted és halálod megváltotta a világot.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
De benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnes vagyok. Az ember sokszor azokra figyel, akik hangosak, akiket jelentős személyiségnek mondanak, pedig a legtöbbet nem tőlük kapjuk az életben, hanem azoktól, akiket nem hirdetnek fenn hangom. Most egy ilyen emberről lesz szó. Kovács Andor 1956-ban Csurgón a Forradalmi Bizottság élére állt. Élete nagy részét Bázelben élte, de úgy, hogy folyamatosan a legnagyobb erőt bedobással, így mondhatjuk, hazadolgozott. A Protestáns Közművelődési Egyesületnek, az egyik legnagyobb emigráns szervezetnek sokáig elnöke volt. A csurgói református templom segítségével újult meg. Ott, szülővárosában helyezik majd végső földi nyughelyére hamvait, e hét szombatján 14 órakor kezdődően. Földie, barátja, Bajzik László mesél róla.
Kovács Bandi a háború után, ahogy az orosz fogságból hazaért, akkor a földjeiket elvették, a Bandi paraszti ősöktől származik, koraszülött volt, és az apja elment föl a községházára, bejelentette a születését, és hát Csurgó város jeles jegyzője, Sárközi Andor megkérdezte az újszülöttnek, mi a neve. Az apja elég meglepően azt válaszolta erre, hogy az teljesen mindegy, mert a fajfára akármi jó lesz. És erre fölvetette azt, hogy hát nem kifogásolná-e azt, hogyha az ő nevét kapná. Így lett Kovács Bandiból Kovács Andor.
Őt így, hogy Andor senki nem hallotta, csak úgy, hogy Bandi.
Pontosan. A háború után vasúti tisztviselő lett belőle, befejezetlen középiskolái voltak, kitűnő gondolkodású, rendkívül kritikus, egészséges fölfogású ember volt, és meglehetősen nagy karizmával bíró ember is.
Miért nem érettségizett le?
Behívták katonának. Most 56-ban Kovács Bandit, mivel kitűnő szónok is volt, közfelkiáltással választották meg azonnal a csurgói járás Forradalmi Nemzeti Bizottsága elnökének. Rendkívül nagy energiával látott hozzá, hogy a kommunizmus kártételeit, embernyomorításait megpróbálják valahogy helyrehozni, még a saját helyi atyafiságával is súlyos konfliktusokat vállalt. Az egyik nagybátyja kitelepítésből jött haza, az ő házában egy állatgondozó volt berakva 4 gyerekkel. Pasztai bácsi azt mondta nekik, hogy takarodjanak ki innen. Most a Bandi meg azt mondta a nagybátyának, hogy ha ezt nem hagyja abba, akkor lecsukatja. Nagy fáradtsággal sikerült elintézni, hogy az állatgondozónak a Bandi szerzett egy lakást, amit ott rendbehoztak, igazságtétetet. Magas tisztségviselő, kitűnő butorral rendelkezett, amit 53-ban valahonnan megszerzett. Visszajött az eredeti tulajdonos, és behívták a pártbizottsági asszonyt. Igaz-e, hogy magánál van ez a butor? Azt mondja, igaz. De itt van a papír, hogy ő ezt pénzért vette, mondjuk 413 forintért. Maga visszakapja a 413 forintot, és azonnal adja vissza a butort. Szóval Bandi egy kitűnő ember volt. Váratlanul egy súlyos vakbélgyulladás döntötte le a lábáról. Rettenetes nagy lelkiismereti vívódásokkal amellett döntött, hogy ebben megnyomorodott állapotában nem biztos, hogy ő megfelelően hely tudna állni itt az utána következő számokérésért, és hát ezért amellett döntött, hogy elmegy. Élete végig lelkiismeret furdalása volt emiatt, mert hogy ő maga is azt mondta, hogy ezt sokan úgy értelmezhetik, hogy cserben hagyta a bajtársakat.
De hogy tudott átmenni akkor már a határon?
Az apámnak egy irodai segédereje volt, akinek a felesége a csurgói rendőrségen dolgozott. Na és hát ő, mint gépíró, ő mindent látott, amit leírtak, és mindent hallott, amit körülötte beszéltek. Hangosan számba vették azt, hogy kiket fogunk letartóztatni, és a Kovács Bandit is, őt is letartóztatták volna. Emlékszem rá, amikor ott volt náluk, és az apámnak elmondta, hogy Bajzik bácsi, ez az utolsó, hogy valamit elhozhatok hírgyanánt, és az apám kereste Kaposváron azért, hogy beszélni akar vele. Ott azt mondták, hogy eljött már ezzel és ezzel a vonattal. Elment elé Somogyszobra, ahol a két vonat találkozott. Ott megtalálta a Kovács Bandit, ez a hír, hogy ma este le fognak tartóztatni, járj el a belátásod szerint. Most a Bandi leszállt Csurgón, de nem ott, ahol szokott. Hazament, elmondta, hogy mi történik itt. Elég nyomorultú volt a vakbél műtétje után. Szépen gyalog elment Gyékényes felé, Gyékényesnél van a határ, ott átment Jugoszláviába. Egy pár hónapig Kapronca menekültáborában volt. Svájcba tudott elmenni. Ciba Geigy gyógyszergyár. Ennek egy mintagazdaságában kapott alkalmazást, mezőgazdasági cseléd volt, és nagy kedvel dolgozott. Éjjel-nappal tanult emellett, és érettségvizsgát tett. És a Bázeli Egyetemen közgazdász diplomát szerzett, egy igen megbecsült közgazdászként ment nyugdíjba. Talán az egyik legnagyobb emigráns szervezetnek, a Bázeli Magyar Egyesületnek az elnöke is volt. Aztán az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetemnek is a Bandi elnöke volt. Az emigrációban lévő, kitűnő, agyonhallgatott íróink, Csészabó László, Szabó Zoltán írásait a Szabad Egyetem adta ki. A Szabad Egyetem adta ki a négy híres, piros kötetes Bibó összegyűjtött műveket is, ha meglehetősen nagy főfordulást keltett, értékes könyveket jelentettek meg. Na most ezeket a könyveket beküldeni postai úton soha nem lehetett. A vámosok ezekre vadháztak. De megakadályozni nem lehetett a bejövetelüket. Református lelkipásztor volt Bécsben, Szépfalusi István. Külön könyvelosztó hely volt Bécsbe. Mennyit tudtok elvinni, mert erre meg ezekre a címekre kellene elküldözgetni. Azt is megadták pontosan, hogy milyen feladó szerepeljen rajta, hogy a valódi feladót ne lehessen azonosítani.
Nem csak időben iszonyat energiája ment erre rá, hanem pénzben is.
Az emigrációból elég rendes támogatást kaptak. Emellett a Szabad Egyetem a magyarság sorskértéseiről rendezett mindig konferenciákat is. Ezek a konferenciák igen tekintélyesek voltak. Benda Kálmán professzort, László Gyula professzort, aki meghívott volt, Sára, Csóri Sándor.
Én magam találkoztam Nemes Nagy Ágnessel ott például.
Az MSZNP KB-nak volt egy hírhet kultúrkomisszárja. Ő írt egy igen részletes jelentést arról is, hogy az emlékkönyv szerzői ellen milyen pártbüntetéseket javasol. Az érintettek ezt a hosszú, aprólékos, rosszindulatú jelentést körülbelül 10 napon belül beolvasta a Szabad Európa Rádió. Ő maga is írt. Forradalom és előzményei a Csurgói járásba című könyve pótolhatatlan dokumentum. Oroszlán része volt a Bandinak a II. Világháborúban fölrobbant a csurgói református templom újjáépítésében. Nem valósulhatott meg, csak a rendszerváltozás után. A Bandi 80 éves volt, amikor úgy döntött, hogy visszavonul a közéleti szerepléstől. Talán el is felejtették. Ezt úgy szokta emlegetni, hogy kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Az volt az óhaja, hogy a szeretett szülőhelyén Csurgón temessék el.
Kegyed szerint könyörülj meg rajtam, Isten, hogy ne éljek állogságban, svédkeimben. Bűnös vagyok, tudom, érzem, szívemen ül minden, minden.
Életutak, életutak, példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
De benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház félóráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest hallják. Sok esetben a lelkészek nehezen alkalmazkodnak a változó elvárásokhoz. Ezért a Duna melléki református egyházkerület egy lelki gondozói szolgálatot indított. Vasné Baki Ilona lelkésznőhöz fordulhat bármely lelkész, ha úgy érzi, segítségre van szüksége. Vajon miért van szüksége a lelkészeknek lelki gondozásra? Először ezt kérdeztem Vasné Baki Ilonától.
Mert nagyon sok terhet hordoznak, és nagyon egyedül érzik magukat, nagyon sokan a lelkészi szerepükben. Sokan úgy gondolják, hogy olyan teherbírásúnak, erkölcsi magaslatokkal élő embereknek kellene lenniük, amilyenek nem is tudnak lenni. Túl sok elvárást támasztanak mások is velük szemben, de a lelkészek jó része önmagával szemben is, és ez sok-sok konfliktust okoz, és nagyon sok lelkész pedig nem tudja, nem meri, nagyon ritkán meri kimondani azt, ami baja van. Ezért van szükség lelki gondozóra.
Ez hogy működne, vagy mi a lényeg ennek a szolgálatnak?
Nagyon sok lelkésznek első számú gondja, hogy ebben a társadalomban, ebben a családban, ahol ő él, tud-e Isten gyermekeként élni. Ha valaki megpróbálja lelkismertesen csinálni a lelkészi munkáját, széttöredezik az élete, nagyon kevéssé jut ideje a saját családjára. Ez pedig sok-sok töréshez, családi konfliktushoz vezető gond.
Nehéz identitás, a lelkész identitás ezek szerint?
Igen, ez pontosan így van. Mondjuk orvos valaki, vagy nem tudom, bármiféle ilyen egész embert kívánó foglalkozást űz. Lelkészként személyisége utolsó ízéig Isten rendelkezésére kéne állnia. Próbál is azt gondolom, hogy a legtöbb lelkész így megélni. Ez pedig kifelé nagyon sok másféle szereppel ütközik.
Például mire gondoljunk?
Ezelőtt beszéltünk a családi szereposztásokról, mennyire kell, hogy abszolút tekintély legyen, vagy testvér legyen, vagy barát legyen, vagy milyen szerepben élje meg a maga munkáját és küldetését. Ez sok társunknak konfliktust okoz.
Amikor a Tőkés László válása volt, akkor döbbentem meg ezen, hogy miközben a válás a legegyértelműbben elfogadott dolog ma a társadalomban, sőt, hát erre beszélik rá az emberek egymást, hogy hát váljél, ha nem tetszik. A közben egy püspök válása hatalmas botrány volt. A társadalomnak is más elvárása van a lelkészek felé.
Ez pontosan így van, azt hiszem, hogy sokkal szigorúbb és sokkal magasabb erkölcsiséget várnak el lelkészektől. 100%-ig meg kéne felelni a Biblia rendjének, miközben sokan igyekeznek is 100%-os teljesítményt nyújtani. Beleütköznek egyrészt a saját korlátaikba és határaikba, az mindannyian beleütközünk ennek, hogy nincs felnőtté válás, meg nincs érett személyiség, és ezt bűntudattal élik meg, és nagyon beszorítottan segíteni kell megtalálni ebben az egyensúlyt, hogy mi az, ami emberileg elvárható, és mi az, amit az Úristen rak ránk, hogy meg kéne egyensúlyt találni. Éppen egy lelkész társnőnknek az életgondjai között ez is szerepelt, hogy járhat-e otthon nyáron sortban, miközben ő a lelkész, de éppen szabadnapos, de bármikor bárki becsöngethet, és akkor jaj, mi van, hogyha ő így jelenik meg. A gyülekezet elvárásainak próbál megfelelni, és ez beszorítja egy olyan szerepbe, ami idegen tőle, és nem tud, és nem is bír megfelelni neki. Következő nagy probléma halmaz az, hogy hogyan is van a mi helyünk ebben a világban. Ma nem igazán van tekintélye azon foglalkozásoknak, akik emberekkel foglalkoznak. Lásd, tanárok, vagy a lelkész egy pár évvel ezelőtt végzett szociológiai felmérés szerint a rangsor legvégén áll. Sok mindenért van ez így. Érdekes lenne tudni, hogy ma hányan mondanák azt, hogyha valami bajuk van, akkor egy lelkészt keresnek.
Mennyire fordulnak a lelkészek valóban segítséghez, hogy mi az eddigi tapasztalat?
Körülbelül heti egy-két beszélgetést szoktam tartani. Ha tudnák, akkor lehet, hogy kicsikével több lenne ezen találkozások száma. Tudok ilyen vitákra, hogy egyáltalán minek lelkésznek, lelki gondozó, ott a Bibliája imádkozzanám el. Emberből vagyunk. Épp úgy sérülhet a testünk is, mint a lelkünk is. Ezért ezt nagyon buta álláspontnak találom. Nem vagyunk félistenek, és nem vagyunk sámánok, hanem emberből vagyunk.
Az emberek ritkán fordulnak segítséghez, csak akkor, ha nagy baj van.
A mi gyülekezetünk az ilyen, hogy sokszor és sokan keresnek a maguk lelki bajaival. Ez a bensőséges viszony, ami köztem és a gyülekezet között van, ez felszabadítja őket, mernek tudnak jönni, de hosszú volt az út. Mondta egyszer egy asszony, aki itt lakik a környéken pár száz méterre ide, nem jár templomba, úgy 3-4 évenként valami baja van, akkor átjön. Ő mondta egyszer ezt, hogy hosszú az út a templomig, lelkileg hosszú.
Thank you.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.